Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Jézus Isten fia, akiben az Istenség teljessége lakozik. Te hívod a megkeresztelteket, hogy evezzenek a mélyre, bejárva az élet szentség útját. Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a te szereteted hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra és hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére. Második János Pál imádságának soraival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban a hősökre emlékezünk, egy doberdói múzeumba látogatunk el, folytatjuk korábbi adásunkban megkezdett beszélgetésünket az internet használatról, és ezúttal is felolvassuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének egy részletét. Tartalmas perceket kívánok! Az első világháborús emlékeket megőrző tárgyakkal ismerkedhetnek azok, akik a Doberdói Múzeumban ellátogatnak. Ahogyan tesszük ezt mi is, egy hangképes beszámoló erejéig, amelyet a Zrínyi Katonai Filmstúdió készített.
Gianfranco Simoni, a Doberdói Karston, ennek a kis múzeumnak a vezetője. Több mint egy évtizede lett tagja a San Martino del Carzói Egyesületnek. Ez egy 30 éve működő karszti barlangász csoport, amely a Gorícia környéki természetes üregeket kutatja. Ezen üregek feltárásakor gyakran bukkantak és bukkannak ma is első világháborús katonák által vájt barlangokra, kavernákra. Az így fellelt tárgyak bemutatására hozták létre 10 évvel ezelőtt, 2007-ben a nagyháború San Martino del Carzói Múzeumát. Gianfranco olasz születésű, mint ahogy nagyapja is az volt, de az élet furcsa dolgokat produkál.
Nagyapám az első világháborúban a monarchia hadseregében szolgált, miatta kezdtem el gyűjteni a korabeli tárgyakat. Nagyapám a Ljubljanai 27. gyalogezred kötelékében szolgált a galíciai fronton, és a nagyháború után, amikor hazatért, mesélt az oroszországi harcok alatti életéről. A szenvedély 30 évvel ezelőtt kapott el, amikor elkezdtem gyűjteni a San Martino del Carzo és a Monte San Michele környékén fellelhető tárgyakat. Rögtön azok az üvegek, kulacsok és csajkák érdekeltek, amelyekből a nagyháború katonái ettek és ittak.
Gianfranco Simonit a lakására is meghívott minket. A földszinten még semmi sem árulkodik a tulajdonos hobbijáról, de az emeletről a tetőtérbe vezető lépcsőház már roskadásig meg van rakva a nagyháború emlékeivel, tárgyakkal, újságkivágásokkal, dokumentumokkal. A tetőtér tárlóin, polcain pedig már a gyűjtőszenvedély letisztult bizonyítékai láthatóak. Az itt látható gyűjtemény mintegy 5000 a háborús övezetből származó üvegből és számos európai, illetve Európán kívüli első világháborús hadseregek által használt kulacsokból áll. Gianfranco itt elmondta, régi kapcsolat fűzi budapesti s rajtok keresztül szegedi intézményekhez, szervezetekhez. E kapcsolat révén sikerült egy olyan fa San Martinoba szállítása és kiállítása, amely eredetileg a San Martino del Carzói régi templom mellett állt, majd a szegedi 46. honvéd gyalogezred magyar katonái kivágták és hazavitték Szegedre. Ezt a fát az Olasz Egyesítés Múzeumának, a legfontosabb olaszországi első világháborús múzeumnak otthont adó Vittorianóban állították ki. 2015-ben rátaláltak egy másik San Martinoi fára, amelyet a temesvári Bánáti Múzeum őriz. Ezt a fát is kiállították itt, San Martino del Carzóban. És most egy újabb kiállításra készül Gianfranco, amely immár Magyarországon lesz.
A doberdói kiállítás Szegedre látogat, a megnyitót június 1-én tartották. Egy riport erejéig visszaemlékezünk a Hősök emléknapjára. Szabadtéri szentmisét, koszorúzást tartottak a Hősök emléknapján Balatonfűzfőn. Az eseményen a Magyar Honvédség Veszprémi helyőrségének katonái is részt vettek. A riporter Singer Éva. A felvételt az Öböl TV engedélyével hallják.
Azt gondolom, hogy ezekből az áldozatokból kiderül, hogy ők azért kapták az életüket, mert volt valami, ami az életüknél is fontosabb, az életüknél is szentebb volt.
Dr. Földvári Gábor, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára.
Ha körülnézünk ebben a kertben, akkor nem csak egy ma is álló templomot látunk itt a hátam mögött, hanem látunk egy 7-800 évvel ezelőtt emelt templomnak a romjait. Vajon mi készítette az akkori itt élőket, akik talán nem voltak többen, mint ahányan most összesen ebben a kertben itt vagyunk, hogy kőből emeljenek egy olyan épületet, ahol összegyűlhettek hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre. Vajon mi készítette őket arra, hogy energiát, fáradtságot, izzadságot, pénz, vagyon, ki tudja mi minden, nem sajnálva, nem kimélve, épületet emeljenek egy közösségnek 7-800 évvel ezelőtt.
Marton Béla, Balatonfűzfő polgármestere.
Az a múlt, amin a magyarság végigment, azt nem szabad elfelejteni. Időről időre meg kell állni azoknak az eseményeknél, amelyek ezeket az utakat kövezték. Át kell adnunk a fiatalabb generációknak, a magyarság mély tudata, tevékenység által válik az embereké, és ha csak szóban mondjuk, az nem elég. Ezért ennél a falnál minden évben megemlékezünk nem csak egyszer, hanem Donkanyar áldozatok emlékére is, Hősök napján, illetve többen rendezvény van, amely a magyarság múltját feleleveníti.
Miért emlékeznek meg évről évre a Hősök napjáról katonai vezetők bevonásával Balatonfűzfőn?
A gyerekeknek is nagyon fontos az, hogy tudatosuljon bennük, az ifjúságban is, a fiatal nemzedékben, hogy az ő nagyapjuk, dédapjuk, vagy még előbbi ősük életüket adták a hazáért.
Szécsi Ferenc plébános kisegítő tábori lelkész.
Hiszen úgy gondolom, hogy a mai élőkben egyre jobban kell kiveszni a hazaszeretet. Sokan nem is érzik azt, hogy ők valamivel tartoznának a hazának, hogy mi az a haza. Tehát ezért is nagyon fontos a Hősök vasárnapja. Egyúttal, hogy emlékezünk azon elődeinkre, akik életüket adták a magyar népért, a hazáért, ugyanakkor pedig a következő nemzedékben is próbáljuk feléleszteni a hazaszeretetet, hogyha szükség van, akkor ők is akár ilyen hősi módon életük feláldozásával is tudják a hazát védeni, és ebben egyetértünk a katonákkal is, meg a plébánia a kistérség lakóival is, így közösen emlékezünk a magyar hősökről.
Korábbi adásunkban elkezdtünk egy sorozatot, amelyben katonai lelkészek előadásairól esik szó. Olyan előadásokról, amelyben érdekes témákat feszegetnek, érdekes témákkal keresik meg a katonákat a helyőrségekben. Rácz István százados tábori lelkész előadásában a közösségi oldalak használatáról, az internet használatáról van szó. A vele készített beszélgetés első részét korábbi adásunkban hallották, ezt folytatjuk most.
Atya, szerinted a keresztény erkölcs mit tesz lehetővé? Maradjunk még mindig a személyes tartalmaknak a megjelenítésénél, vagy éppen azoknál a kapcsolatteremtéseknél, amikor személyes tartalmat közvetítenek feléd. Te hogyan gondolkodsz ezekről?
Ugye természetesen vannak különböző olyan, most fogalmazunk úgy, hogy sem pornográf, sem pedig pletyka tartalmak, amelyek szerintem abszolút, de nem a Facebooknak, vagy ugye a nyilvános médiának a színtere. Épp a minap kerestek meg szintén egy cikkel, amelyben hasonló kérdés volt. Olyanra már volt tapasztalatom, amikor a személyes megkeresés, vagy fogalmazhatunk így, hogy probléma, jelzés, az megtörtént ugye a Facebookon, atya keresni foglak, a családban van probléma, de ugye itt általában lezárult, és utána egy személyes megkeresésbe ment át. Ugye ez az, amit telefonon úgy szoktunk, hogy majd bővebben személyesen elmondom, mert nem telefon téma. Ugyanígy itt is igaz, hogy vannak olyan dolgok, amik nem Facebook téma, még akkor is, hogyha ugye megvan a személyes üzenetküldésnek, vagy az üzenet, privát üzenetküldésnek a lehetősége, akkor is érdemes élni a gyanúperrel, tehát nem biztos, hogy ott kell mindent leírni. Ugye az előadásomban is van egy olyan pont, ami ezt egy picit taglalja, hogy ki mit oszt meg magából, és ugye itt is lehet a függőségnek a különböző jeleit tetten érni, tehát amikor már a másik számára lényegtelen információval rendelkező tartalmakat osztok meg magamról. Tehát ez a jó tettem, jó volt a reggelem, jól esett a kávé, vagy esetleg ne talántán milyen fáradt és hogyan mind vagyok. Ugye ha ezt az ember egy mondatba esetleg mókás vagy vicces mondatba teszi meg egy vicces képnek a mellékelésével, azon jó derülünk, de amikor már egy másfél bekezdéses monológban teszi ugyanezt, akkor azért már az unalmas, és általában az ember ilyenkor természetesen át is pörgeti. De sajnos tetten érhető, mondjuk főleg tőlünk nyugatabbra lévő országokban, ahol legalábbis ahogy a cikknek az írónője, amit alapul vettem, vagy amit felhasználtam, ott például nem egyszer ugye tetten érhető az is, hogy családanyák vagy idősebb, már kapcsolatban lévő hölgyek gyakorlatilag teljesen mást osztanak meg magukról, tehát nem valós tartalmakat, és ugye ezzel aztán veszélybe sodorják természetesen nem csak saját magukat, hanem azt is, akivel kapcsolatot próbálnak létesíteni, hisz ugye bárhol interneten megtalálható egy fiatalabb hölgynek a képe, az bemetszeni a nem valós névvel, és már kapásból meg is van egy olyan profil, ami gyakorlatilag egy valós személy van mögötte, de teljesen más.
Hadinapló katonai háborús történetekkel Nádasi Alfonz tollából. A kötet egy részletét ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja önöknek.
Augusztus 2. Vigasztalanul esik. Pihenünk, tisztálkodunk. Ilyenkor derül ki, hogy milyen fáradt mindenki. Ahogy letesszük a fejünket, már is húzzuk a medvebőrt. Tudjuk, hogy helytelenül gondolkodunk, amikor örülünk a pihenőnek, mégis az egy helyben maradás jobban leköt bennünket, mint az, hogy mi lesz a sorsunk. Nekünk még királyi dolgunk van, sok szakaszsal szemben. Tetvesednek, és zsúfoltan helyezkednek el. Nem tudnak eléggé mosni fertőtlenítésről, meg szó sem lehet. Hiába kértem ezt a szerencsétlent, hogy hagyjuk itt az utolsó percig a fertőtlenítőt, de nem, és nem hagyta. Egyre több és több helyről jelentenek tetveket. Itt a lakosság sem olyan, jaj, de örülök hangulatú velünk szemben. Sajnos szaporodnak a nemi erőszakoskodások, a kamrafeltörések, a lopások. Ma is ide üzent a vezérkari iroda, hogy menjek be hozzájuk. Átpaktattam a megadott házba. Alig volt valaki ébren. Nagy nehezen értettünk szót. Légy szíves, páter, elmenni az alakulatokhoz, és ahogy eddig is szoktad, beszélj a lelkükre. Magyarázd meg nekik, milyen szégyenletes mindnyájunkra, ha ilyeneket jelentenek róluk. Hallgattam aztán valami suta arcfintorral, és még sután csodálkozó gesztussal magamban. Szó nélkül próbáltam megfogalmazni a feleletemet. Azt akartam, értsék meg, milyen nehéz ez. Mégpedig azért, mert ők adják a legrosszabb példát. De úgy látszik, ez a habozásom félreértést keltett. Ebben a pillanatban belépett egy őrnagy. Korábban sohasem láttam. Néhány percig némán hallgatta a bent levők szavait, aztán, mint egy megoldásnak, hegykén odavágta. Ne papra bízzatok ilyet, az csak kegyeskedni tud. Mondjátok meg parancsban, hogy felkoncoljuk, ha valakit tetten érünk. Na, erre én is előjöttem az abrával. Őrnagy úr, úgy látszik, ön szerint is azt jelenti a plégallér, hogy megfellebbezhetetlen igazság csak a mögött lehet. Eddig jó magam is átéltem néhány olyan kemény szócsatát törzstiszttel, ahol a végső bizonyíték az ő részéről az volt, lelkész úr, vigyázz! Hát büszkén mondhatom, hogy eddig még sohasem álltam ilyen szóra vigyázva. És ha az őrnagy úr ezt vezényelné, most sem tenném meg. Már fenyegettek hadbírósággal, annak magam is örültem volna. De mondja meg az őrnagy úr, hány olyan törzstisztet koncoltak föl, aki ellopatta a szegény orosz-ukrán és lengyel paraszt utolsó csirkéjét, aki eltűrte, hogy tisztjei végiggázoljanak ártatlan leányokon, aki most is itt közöttünk lopott szőnyegen alszik. Mit mondjak a legénységnek, amikor mindenre hivatkozik? És egyedül a papnak meri nyíltan feltárni, mert nagyon jól tudja, hogy az a pap még sohasem csapta be. És az a pap eddig mindig vele tűzön vizen állt. Igyekszem újra felismerni, hogy tovább is teljesíteni tudom hivatásomat, a másokért munkálkodást, a sebesültekkel, betegekkel való törődést. És nem utolsó sorban a mind jobban széthulló fegyelmi emberekben a lelket tartani, mert ha ezt is elveszik, menthetetlen lesz a helyzetünk. Bocsánatot kértem magamban a jó Istentől, és újra neki láttam a munkának. Hírnöki és fiekbe szól, hogy írhatunk haza. Hát ennek nagyon megerültem, hiszen az elmúlt 18 nap olyan volt, mintha legalábbis több hónapig tartó külön világban éltünk volna. Jó lesz újra együtt lenni szeretteimmel a távolból. Reggellapot kaptam Ciprián atyától. Írja, hogy egy társunk elhagyta a rendet. Nem tudom, mi történt ezzel az Alamuszi fráterrel. Nekem eddig sem tetszett a képe. Mindig azt mondták nekem a kurzusban, hogy elfogult vagyok vele szemben. Egyáltalán nem szerettem, pedig diákkorunkban nagyon jóban voltunk. Aztán jött a sunyi tekintet, az álszemérmetesség, a tettetett visszavonultság. Azért sajnálom, nem ítélem el. Ő viszi az életét a vására, Isten áldja vezérelje, és térítse észre.
Köszönöm szépen, hogy hallgatták adásunkat. Ismételjük majd műsorunkat. Legközelebb újabb interjúkkal, riportokkal egy hét múlva jelentkezem. Megköszönöm a figyelmüket, Fodor Endrét hallották. Szent Patrik úti imádságával búcsúzom. Uram Jézus, járj előttem, ha lankadok, állj mögöttem, pajzsomként lebegj fölöttem, jobbról, balról segíts engem. Mindig téged keresselek, mindig találkozzam veled, minden léptemben szüntelen. Te, csak te jöjj szembe velem, te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem, minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson. Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam. Ámen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.